Könyvek, filmek, levelek, interjúk, tudósítások. Madarász Máté műsora két hetente szombaton 10 órától a civilradio.net-en.
Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
114, 115, 116
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Igazam van, vagy pedig túl akarom élni? Igazam van, vagy szeretet alapon működöm? Igazam van? Hát nem tudom. Ezen gondolkoztam, amikor jöttem hazafelé, körülbelül 150 kilométert tettem meg úgy, hogy többször az mentette meg az életemet, hogy nem érdekelt, hogy igazam van-e egy kereszteződésben. Sokszor az mentette meg a kapcsolataimat, hogy nem érdekelt, hogy igazam van-e, vagy pedig egy nyugodt testét tudtam magamnak okozni azért, mert hogy azt gondoltam, hogy nem az a lényeg, hogy igazam legyen, hanem az, hogy jól érezzük magunkat együtt, hogy megpróbáljam megérteni a világot, és ez azért jutott eszembe, mert egy remek könyvet olvasok, aminek egyébként az a címe, hogy a Spinoza jelenség, és rengeteg Spinoza idézetet olvasok az Etikából, aki egyébként Goethének volt a kedvenc szerzője, aki azt mondta, hogy rengeteget tanultam Spinozától, és végre helyre tette a gondolkodásomat, és amikor én is újra kezembe vettem az Etikát, akkor annál a résznél ütöttem fel, hogy ne nevesd ki a világot, ne is sírasd, hanem értsd meg. Értsd meg a másik szempontjait, értsük meg egymást, mert hogy olyan világban élünk, ahol folyamatosan úgy teszünk, mintha a világ vagy fekete, vagy fehér lenne, vagy jó, vagy rossz lenne. És nem is kérdés, hogy mi melyik oldalon állunk, hát mindig a jó oldalon állunk, mindig mi tudjuk a tutit, és mindig az igazság van a mi oldalunkon. És az erő legyen velünk természetesen. De hát ettől még a másiknak, hogyha ő ugyanúgy a jó oldalon áll, de más véleménye van, ugyanúgy az erő legyen vele, csak éppen egy másik erő, és ugyanúgy ő van a fehér oldalon, akkor én most fekete vagyok, vagy fehér, vagy esetleg valahol a szürke zónában kéne megkeresnünk egymást, vagy a világ ennél sokkal, de sokkal színesebb, és sokkal jobb lenne, hogyha egymással szóba állnánk, beszélgetnénk, és kitalálnánk ennél egy sokkal színesebb, barátságosabb, és napsütésesebb világot, mint hogy folyamatosan az igazunkat kutatjuk, az igazunkat hajtotjuk, és az igazunkat keressük, mert az igaz, az nem mindig az igazság, hanem egész egyszerűen az én szubjektív igazam, ami egyébként lehet számomra kedves, de nem biztos, hogy a tutit tudom az egész világról, hála Istennek, mert különben mi a csodának beszélgetnék mással, és úgy egyáltalán mit keresnék én egyébként itt a rádió stúdióban, hogy rengeteg emberrel beszélgessek egy nap alatt többel, mint amennyivel sokszor, hogyha az ember beül a sarokba bánatoskodni, meg nem érteni a világot és saját magán szomorkodni, hát akkor egy hét alatt sem.
Szeretettel köszöntöm Önöket, Görög Mása vagyok, a mai műsor vezetője és szerkesztője, és nézzük csak, hogy mi fog velünk történni. Ezen a remek péntek délutánon, nem mondom, hogy gyönyörű időnk van, de remélhetőleg egy kicsit jobb kedve fognak derülni ettől a műsortól. Rengeteg kultúrával fogunk találkozni, és elmegyünk moziba is. Két filmet fogok ajánlani Önöket, az egyik a Dalai Láma, a Boldogság tanítása. És azt gondolom, hogy aki megnézi, az egészen bizonyosan elgondolkodik, és egy kicsit lenyugodva, egy kicsit belassulva kijön a moziból. Erről fog beszélgetni Sümedi Klaudiával, aki a Juno 11 képviseletében fog velem beszélgetni. Egy másik filmet is figyelmükbe fogok ajánlani, ez a Bonjour Schweiz. Mi történik, hogyha Svájc egy nyelvű lesz? Hát, nem tudjuk, de majd megnézzük a filmet, és remekül lehet majd rajta szórakozni. Nem tudom, hogy énekeltek el valaha is kórusban, de az egészen bizonyos, hogy a kórusok nagyon sok izgalmat és nagyon sok élményt adnak az embernek. 20-ától fog indulni Kodály Zoltán 10. magyar kórus verseny, és erről fog beszélgetni a Kóta igazgatójával, Mincetné Zsuzsánával. Közben a Református Művészeti Iskolák 4. Kárpát-medencei találkozója is el fog indulni ugyanezen a napon, ez is 20-a és 23-a között lesz. Erről pedig Kovács Zalán Lászlóval, a találkozó igazgatójával, tuba művésszel fog beszélgetni. Dr. Oravec Márka pedig a szívmeridián rejtelmeit fogjuk megismerni, pontosabban megtudhatjuk, hogy miért felel a szívmeridián. Budapesti Filharmoniai Társaság zenekara 172. évfordulóját ünnepli, ez november 17-én lesz ez az ünnepség a Zeneakadémia nagytermében este 19:30, 3 zeneszerző, 3 különböző zenei világ. Ezzel is találkozhatunk a műsorban. és természetesen a kiállítások sem maradhatnak el. Tóth Menyhért és Balázs János közös kiállítása látható egészen január 6-áig a Szent Andrási Galériában Gáj József képzőművészel és művészeti íróval Medvedivel beszélgetett. Szóval ez lesz most a mai 117 percben, hallgassák szeretettel. Körül a csillagokban címmel rendeztek egy igazán izgalmas kiállítást, két olyan alkotó művészt, Balázs János és Tóth Menyhért kiállítása látható a Szent Andrási Galériában, amelyről azt írja maga a galéria, hogy két minden nélkülözést elviselő, a szenvedést művészetté nemesítő alkotó festményeinek együtthatása egy borongós korszak tanúságtétele. Fénykeresők mindketten belső sugárzásukkal próbálták a földi létben eloszlatni a megrontó árnyékokat. Remeteként többet láttak és tártak fel a korból, mint az akkori külsődleges stílusok szolgái és követői. Hát Balázs János és Tóth Menyhért valóban autonóm képi világát egészen kuriózumnak tekinthetjük, és most ezeket az alkotásokat láthatjuk egészen január 4-éig a Budapesti Irány utca 20 szám alatt található Szent Andrási galériában. Erről a kiállításról Gál József képzőművész, művészeti íróval Medvedivet beszélgetett.
Ha megengeded, akkor én egy Tóth Mennyhért vendégszöveggel kezdeném, egy mondattal, egy gondolattal, hogy a 70-es évekig kapáltam a művészetemért. És most mindjárt kiderül, hogy miért ezzel hozakodok elő pont nálad, ugyanis amikor 1976-ban volt az a bizonyos műcsarnoki életműkiállítás, igazából a budapesti közösség akkor látta meg Tóth Mennyhértet. És ez a mondat az időt tájt keletkezhetett, nem tudom, talán valamilyen interjúban, sőt, akár lehet, hogy a műcsarnokban is elhangzott, és neked ehhez a kiállításhoz fiatalként nagyon is sok közöd van, mert hogy Tóth Mennyhértel te ott találkoztál először. Hány éves is voltál akkor?
Én akkor 16 éves voltam, és ráadásul a Tóth Mennyhért ott ült, többször bemehettem, lehet, hogy akkor még ingyen volt a műcsarnokban, főleg egy diáknak szerintem így volt, és láttam, hogy ott ül, nem mertem oda menni, és még az is gyanús nekem, hogy a Földi Péter ott ismerkedett meg, és őt sem ismertem, és ugye nagyon nehéz így visszaemlékezni, és az ember akarva akaratlanul vagy konfabulál, vagy fantáziál, de ott hevesen beszélgetett, ahogy az ősz hajtincs egy kicsit előre, ugye szépen hátra volt ő neki mindig fésülve, de amikor beszélt, akkor így előre esett az ősz hajtincse. Na most a legfontosabb itt az egészben az, hogy mivel hogy én Tahitótfalui vagyok, számomra az a világ olyan értelemben volt ismerős, hogy még 72-75 között még ökrösszekerek is voltak a szigeten. Szóval nem volt ez a dunakanyari lovarda, és nem tudom, golfpálya, meg nem tudom, milyen üdülők, meg egyebek, hogy az eléggé egy benszülött világ volt, az egy ilyen zárvány. És számomra ez egy olyan elementáris felfedezés volt, nagyon sok mindenért, már középiskolás korom, ugye a szentendrei kötődés, hogy a Pirk János szakkörébe jártam, hogy a másik Vajda Lajos. És a Tóth Mennyhért egy olyan volt, mint egy ilyen, nem is tudom, hogy megértettem azt, hogy van egy másfajta nyelvezet, ez már morfológiai szempontból, egy másfajta kifejezési forma. És az egészben az az érdekes, hogy elhoztam ezt a könyvet ide a Szent Andrási galériába, hogy most Mihály Ida, ugye nem akarom rontani, ez a Ecsettel és Ironnal, hogy 78-ban jelent meg talán a Balázs János, igen, meghalt 77-ben, nem, 77-ben jelent meg, mert márciusában halt meg, és ez egy másik döbbenet volt, hogy valaki ilyen rövid idő alatt, ugye, mert valójában 68-tól kezdett el újra festeni, szinte a gyerekkorában, vagy a nagyon fiatal korában festett, de aztán ugye az a környezet mondta, hogy az ilyen haszontalan dolgokat miért csinál, és ő önként megsemmisítette a dolgait, írásait, sok egyebet, vagy bár valami felbukkant, egy-két dolog, de azért nagyrészt megsemmisítette, és nem írt verset, és nem festett Balázs János. A legeslegfontosabb a két művésznél talán az, hogy egy-két év eltéréssel a születés, és egy-két év eltéréssel a halál. Vagyis, hogy ugyanabban a korban, ugyanabban a társadalmi közegben éltek, de teljesen eltérő a két élet. Mondjuk egy nagyon komoly közös pont, ami nagy szomorú, az a nélkülözés. Szóval az, hogy ilyen nehéz helyzetben, úgy anyagi, meg társadalmi, meg az előítéletek, meg szóval nagyon furcsa, mert minden ketten megértek olyasmit, ami rokonítható, de az, hogy ennyire autonómok maradtak végig. Ugye Tóth Mennyhért Vaszari növendék volt ugyan, de hát én sokat beszélgettem a Bánszki Pali bácsival is, a Subka Mannával, nagyon jobban voltunk, csináltunk is a Képzőművészeti Egyetemen, most nem tudom, 2000 körül egy Tóth Mennyhért kiállítást, akkor már személyesen elmentem a a Subkamannával, a Cifrapalotába, és akkor ott szembesülhettem azzal a hatalmas anyaggal, ami Tóth-Mennyért után maradt, és nem beszélve, hogy már akkor mennyi minden volt magángyűjtemény, meg persze más múzeumokban, Szegedtől kezdve lehetne sorolni, mindenhol azért vannak Tóth-Mennyért munkák. Valójában Tóth-Mennyért még most sem kanonizálódott, mert nem tudják hová tenni, nem beszélve arról, hogy Balázs János így el van könyvelve, hogy cigány származású naív festő. És én merészeltem azt, hogy Balázs János bemutattam úgy, hogy mutattam hozzá középkori, románkori oszlopfőket, azzal a hemzsegő, szinte szürreális, ahogy a keresztény ikonográfia, mitológia, meg persze a pogány világ is, hogy hogyan keveredett egy románkori oszlopfőn, mindegy, hogy milyen történet volt ez. A másik meg olyan mostani, még élő és nagyon ismert festő, mint még Felugosi Lászlónak a megfogalmazása. Ő is úgy autodidakta, hogy rendkívül tájékozott, rendkívül okos, és egy önálló autonóm művész, úgy ő is ráadásul még olyan értemben is rokon, hogy ugyanúgy verbálisan megfogalmazni, hát rengeteg könyve jelent meg. És ezt mindezt csak azért mondom, mert kevesen ismerik, hogy Balázs János mekkora nagy költő is volt.
Balázs Jánossal kapcsolatban a kánont emlegetted, meg a szabályrendszert, és erről az jutott eszembe, hogy ő maga mondta azt, hogy ő nem tud mást adni, lényeget csak, ami benne van. Tehát neki nem mondja meg senki, hogy mit fessen, hogyan fessen. Az izgalmas nekem az ő élettörténetéből többek között, hogy amikor volt ez a bizonyos gyerekkor, ahol már rajzolgatott, aztán utána a családot ugye szinten kellett tartani, tehát elhajtották dolgozni, és a szeméttelepeken, amit begyűjtött, újságok, magazin, könyv, képek, szóval hihetetlen módon szívta föl magát, és lettek aztán gyakorlatilag 8 év alatt azok a képek, amik lettek. Tehát, hogy mindig küzdünk azzal, hogy igen, a magyar művészet történet, meg a történeti szcénába hogy lehet valakit behelyezni, kell-e egyáltalán behelyezni? Én nem tudom, hogy erről mi gondolsz.
Lehet, és épp ez az, hogy az antennánk milyen irányba nyitott. Ugye, mert hogyha belegondolunk, és itt van az, hogy én ehhez a világhoz olyan értelemben vonzódom, hogyha lehet így mondani, egy világnézet, hogy ahogy a Jean Dubuffet-nek van az Art Brut iskola, és akkor itt már összeolvad az, hogy ugye is a francia kultúrában mennyire beépült, hogyha Henri Rousseau-ról kezdve most beszélhetnék, aki vagy a Zsáritól, lehet, akik nem az úgynevezett iskolázottság, vagy nem az akadémia ellen lázadtak fel, hanem egyszerűen volt bennük egy valami olyan elementáris mag, egy olyan kifejezési vágy, és ahhoz rendszert teremtettek. Például Balázs János is, ahogy 2 évig keresgélt, jól látni a festészetében. Én felkutattam az első korai zsengéket, zsenge, amikor már 60, nem tudom, egy néhány éves volt, és nagyon jól érződik az, hogy utána megtalált egy stílust, a saját stílusát. Persze az, amikor így morfológiai szempontból bemutatom a megfelelőjét, akkor már behelyeztem. Ilyenkor egy hajszál választja el azt, hogy milyen közegbe él. Mondjuk az, hogy nem abban a putriban éli le az életét, most azért mondom így, mert ő is így mondta, meg még a verseiben még. Ugye azért benne volt ez, hogy ő tisztában volt azzal a helyzettel, hogy ő egy remeteként milyen körülmények között él. Szóval itt van amit mondtál, hogy honnan tájékozódott. Hát a Botos Zoli, aki először itt írt egy visszaemlékezés, Botos Zoltán, aki még gyermekként Szabó Tamással, aki neves festői szobrász lett, vittek először papírt, ceruzát, utána ecsetet, vásznot, sok egyebet, és utána a Balázs János annyira egyszerűen, mint valami rohamszerűen rákattant erre az egész, hogy a végén már a saját különböző vászondarabokat az ingéből, mármint hogy a saját ruhájából készített vász. Hogyha megnézzük az első zsengéknek a hátoldalát, akkor mindenféle ponyva és zsákvászon és egyéb darabkákból azokat feszítette ki és arra festett. Valami olyan érzése van az embernek, hogy ott volt valami, és akkor megnyíltak ezek a szerepek, és kiömlött ez. De most itt az az igazság, hogy ezért megküzdött, ezt is érezni. Szóval az, ahogy halad, kicsit olyan érzésem volt, hogy amit mások 20 év alatt érnek el, ő elérte 2 év alatt. És visszatérve Tóth-Menyhértre, aki igencsak korán rátalált arra, amit akar, az más kérdés, hogy most mindegy, hogy minek nevezzük, hogy redukálódik, differenciálódik, átalakul a stílusa, ugye, mert azért Tóth-Menyhért akármilyen szegény volt, ő csak rövid időszakra hagyta abba a festést, amikor visszament Miskére, már egész fiatalon, akkor ugye is, ahogy említetted, ezt a kapálást, és az, hogy először az édesanyja mellett, de utána egyedül is vitte tovább, hogy fenntartsa magát a majoránna és paprika, meg egyéb terményeket termelt, amit el tudott adni a piacon, vagy leadni annak idején, mert ugye ez a TS rendszerben. Szerintem tudatában volt annak, hogy az ő munkáihoz el kell jutni, megérteni. És én emlékszem, amikor 76-ban volt a műcsarnoki kiállítása, akkor szakmabeli tanárok kikezdték, és én védtem meg a kisképzőben. Vagyis, hogy 1976-ban még ment az a fajta vita, hogy ez művészete egyáltalán.
Én megnéztem a Fehér ízásban című portréfilmet.
Kernács Gabika egy időben csinálta
a Balázs
János filmet 72, vagyis ahogy fölfedezte a Gabika azonnalról, sajnos már nem ér, azonnal ment és csinálta a filmet. Na, ez egy olyan dokumentum, ami utána nem is történt semmi.
Na pontosan ez, hogy ez az óriási szerencsénk, hogy van lenyomat, sőt,
hát kvázi... Hát egy ilyen fanatikus művészettörténész, aki nem a kánon rendszerrel megy, hanem külön.
Igen. Szóval ezzel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy az előbb említetted ugye Tóth-Menyhért kapcsán a redukálást, és pont ebben a Fehér ízásban beszél egy miskei férfi arról, hogy nála kifestette a lakást vagy a szobákat a Tóth-Menyhért, és aztán szóba kerültek a képek, meg hogy esetleg egy Tóth-Menyhér képet berakna a szobába, és nézegette a munkákat. Hát gyakorlatilag tetemre hívta a festőt, hogy egy képen miért zöld a ló lába. De ő elmagyarázta neki, hogy a zöld fűfénye így verődik vissza.
Erre emlékszem, erre a sztorira ez le is van írva, hogy leegyszerűsítve magyarázta optikai szinten. De hát nagyon erős a szimbolikus ereje, vagyis ez mindegy, hogy most Gauguintől kezdve most sorolhatnám azokat a festőket, hogy igen, vagy a Rotluftnál, hogy piros a mező, vörös, vagy most az expresszionistáknál. Tóth-Menyhért ugyanúgy akármilyen szegénységben, gondoljunk bele abba, hogy ágyra járó volt, mint az utcán lakók. Koldus élettel egyenlő volt az, ahogy ő bejárt az epreskertbe dolgozni, festeni.
Tehát ez a festi évekre vonatkozik.
Ez a tanuló évek. Na de közben szívta magába, mert azért elment kiállításokra, és akkor én azt felkutattam, hogy akkor már működött a Kelet-Ázsiai Múzeum, ami pont, hogy megyünk az Epreskertből, meg olyasmiket látott, meg hát a könyvek. Ugye akkor is létezett könyvtár, meg ott ugyanúgy a katalógusok, kiállítás, ott volt a szomszédban a műcsarnok, sok egyéb, és a történetből tudom azt, hogy ugyanúgy habzsolta, feldolgozta azokat a dolgokat, és itt van az a zseniális dolog, hogy egyből transformálta, átalakította a saját világába. Vagyis, hogyha megnézzük a korai munkáit is, amit ilyen proféciálásnak nevezték el, ahol nagyon erősen stilizált, akkor például azt dinamikus módon, de olyan, mintha a Lesznai Anna, meg egyfajta ilyen kubofuturistának meg az ikonfestészetnek a furcsa találkozásából ötvöződött, mert van, amelyik kép egészen dinamikus, de szinte ilyen hieroglifa-szerű jelekből áll össze, és abban ugyanúgy van optikailag fény, árnyék, sok egyéb, de nagyon erősen stilizált. Vagyis a korai korszaka már olyan volt, és én ezt nem nagyon értem, hogyha avantgárdról beszélünk, nagyon elől volt. És ezt megmondom őszintén, ugyanúgy a Vajda Lajostól kezdve, vagy a Szentendre iskolát, Európai iskolának a dolgait nem érzékelték. Nem véletlen, hogy Hanvas Béla a forradalom és művészetben, ahogy említi a Vajda, és itt van az, ami engem igazol, hogy ahogy említi a Vajda Lajost, ott azon az oldalról már említi Tóth-Menyhért. És ezért gondoljunk bele, hogyha valaki Miskén ott földművesként dolgozik, és néha-néha valahol kiállít, ugye azt hiszem, hogy hívják nála, a szobrászkerényénél lakott, és hatott is oda-vissza szerintem, mert amelyik szobrok maradtak, azok az erős, tömbös, stilizált szobrok, azok hatottak. Szóval a szakmán belül, lehet, hogy a külvilág nem ismerte, de a szakmán belül nagyon jól tudták. Barcsa is azt mondta, hogy ilyen rajzok még nem születtek. Ez a tanonc időből, ami ennek a Tótmenyhért rajzolt. Nagyon sok megsemmisült belőle, de az, ami maradt, ez a vásott nő, vagy rágott nő, vagy nem tudom, ilyen, mindig annak ilyen fantázia címeket a munkáinak, ami valójában tanulmányrajz, tehát olyan elementáris, hogy egy Max Beckmann, vagy egy expresszionistának a rajza lehetne, egy stúdió.
Mi valami nagyon foglalkoztat Tótmenyhért kapcsán, és ez most csak áttételesen kapcsolódik a festészetéhez, vagy éppen nem, hogy azok a fizikai veszteségek, amelyek őt érték, hogy elveszíti a fél szemét, az egyik lábát.
Ez a csontuberkulózis.
Igen, tehát hogy lehet ebből fölállni?
Hívő volt. Most az, hogy ez ki, hogy reagál erre, ugye, mert manapság most mondják, hogy nem, ő... És még azt is merem mondani, és nagyon sokan nyilatkozták, hogy úgy írta le az életét, mint egy szent ember. Vagyis, hogy ő rosszat nem mondott senkire. Volt olyan eset, hogy éjszaka festett, mert ugye napközben kapálni kellett, meg gyomlálni, meg sok egy, meg a terményt begyűjteni, meg az, ami a földműves munka, ami kemény munka. És hát édesanyja belefeledkezett, lehet, hogy nem is aludt, még hajnalban is festett. Édesanyja jött a kapálba, gyerünk a föld. És akkor olyan dühös lett az édesanyja, hogy leköpte azt a festményt, amit ő festett, ezt ő mondta el. És nem mondott semmit, hanem jaj, az áldott lélek, hát teljesen igaza van, hát vár a föld a munkára, és akkor. Ezt nem is tudom, hogy miért mesélhette el, talán azért, mert ezzel valami olyasmit mondott el, hogy talán az, hogy az ő festészete is egy olyan világot szolgál, ahogy gondoljunk bele, hogy Gea, az anyaföld, hogy annyira azonosult ezzel a földműves léttel. Ugye a paraszt az manapság ilyen nagyon pejoratív módon, ez egy ilyen rossz jelző. De azért, hogy ez a paraszti kultúra, ugye, hogyha most is, ha belegondolunk, hogy most mindegy, hogy a klímavédőkről beszélünk, vagy bárkül mindenki rádöbben arra, hogy ha valamilyen formában nem tér vissza ez az önellátó, ugye, hogy nem nagy vállalkozások, meg mega, ugye, termelni 1000 tonna számra mindenféle dolgot, ami lényegében már lehet, hogy már káros, hiába növény, hiába gyümölcs, vagy zöldség, hogy ez egy másik világkép. És itt van az, ami az én mániám, hogy ez úgy archaikus, vagy meta-archaizmus, ami nem csak mint esztétikumot példát, hanem valami olyasmit, amit mi már el sem tudunk képzelni. Na tehát itt van Balázs Jánosnál is, ha nézzük meg azokat az erdei lényeket, ott vannak a gombák, a madarak, ahogy ő ott gyűjtötte, ahogy az erdőben kereste a különböző. Hát micsoda szegénység lehetett ez, hogy és ezt milyen gyönyörűen kifejezés azzal a stilizáltsággal. Azért mondtam én ezt, hogy olyan, mint egy gyönyörű iniciália némelyik képen. Már nagyon középkori, mert egyszerre ornamentális, egyszerre stilizált. És itt van egy találkozási pont, Tótmenyhért bizonyos korszakánál, hogy ő is, ahogy egybe idomítja ornamentálisan, stilizálva, redukálva a figurákat, és ahogy egybeolvadnak, itt már van morfológiailag is egy kapcsolódás. Most a kiállítás nem arról szól, hogy ez minden áron ezeket a formai találkozási pontokat emeljük ki, hanem egy olyan világkép, ami most ebbe a marketing, én úgy mondom, ezt ilyen technokapitalizmus, ugye, mert a digitális kapi az egy másik típus, hiába most az, hogy ez mind kapitalizmus-e vagy sem, de a technokapitalizmus az lényegében még a globális még jobban globalizálja, ugye, mert a világháló által a kereskedelmi szállítás és minden az információ gyorsasága miatt még jobban begyorsul, még intenzívebb, még azt is merem mondani, annak a kultúrának a pusztítása, ami még maradványként a világ egy-két pontján létezik.
Gágy József képzőművésszel, művészeti íróval Medvedivet beszélgetett a Szent Andrási Galériában látható Napkörül a csillagokban címmel megrendezett dupla kiállításról, melyen Balázs János és Tótmenyhért képei láthatók.
sentimental journey, gonna set my heart at ease, gonna make a sentimental journey to renew old memories. I got my bag, got my reservation, spent each dime